Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva találjuk azt a Királyok első könyvében, a 13. rész első 10 verseiben. Istennek szent igéjét a Királyok első könyvéből, a 13. rész első 10 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És íme Isten embere jöve Júdából Bételbe az Úrnak intésére, és Jeroboám ott állott az oltár mellett, hogy töményt gyújtson. És kiállta az oltár ellen az Úr intése szerint, és mondta: oltár, oltár! Ezt mondja az Úr: íme egy fiú születik a Dávid házából, akinek a neve Józsiás részen, aki megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most te rajtad tömjéneznek, és emberek csontjait égetik meg rajtad. És ugyanazon a napon csodát tűn, mondván: ez részen a jegye, hogy az Úr mondotta, légyen ez. Íme az oltár meghasad, és kiomol a hamu, amely rajta van. És amikor hallotta a király az Isten emberének beszédét, amelyet kiáltott vala az oltár ellen Bételben, kinyújtá Jeroboám az ő kezét az oltártól, mondván: fogjátok meg őt. És megszárad az ő keze, amelyet kinyújtott volt ellene, és nem tudta magához visszavonni. És meghasadt az oltár, és kiomlott a hamu az oltárról a jel szerint, amelyet tett vala az Isten embere az Úrnak beszéde által. És szól a király, és mondta az Isten emberének: könyörögj az Úrnak, a te Istenednek, és imádkozz érettem, hogy ismét hozzám hajoljon az én kezem. És amikor könyörgött az Isten embere az Úrnak, visszahajla a király keze, és olyan lőn, mint az előtt. És mondta a király az Isten emberének: gyer haza velem, és egyél ebédet, meg akarlak ajándékozni. És mondta az Isten embere a királynak: ha te házadnak felét nékem adnád is, nem mennék el veled, és nem enném kenyeret, sem vizet nem innám e helyen, mert azt parancsolta az Úr nékem az ő beszéde által, mondván: ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál, vissza se térj az úton, amelyen elmész. És elméne más úton, és nem tére meg azon az úton, amelyen Bételbe ment. Eddig az írott ige. Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanítómestere, így mondták a régi rómaiak. És mondták mindezt azért, mert tapasztalatuk volt arról, hogy az ember, aki nem ismeri a múltat, újra és újra elköveti annak hibáit. Miért kell olvasni, testvéreim, a Szentírást? És miért kell ismerni a történelmet? Úgy általában, de mindenek előtt azt a történelmet, amely az Isten népének a történelme. Azért, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elkövettek, és amelyért keservesen megfizettek azok, akik előttünk jártak. Ugyanakkor, testvéreim, azért is vannak ezek a történetek, hogy megtanítsanak bennünket arra, és visszaidézik, amely a mai korban már eltűnni látszik, hogy az ember tetteinek mindig van következménye. Lehet, hogy nem abban a pillanatban, de minden tettnek, a jónak és a rossznak is lesz következménye az életben, királyok életében és egyszerű embereknek az életében. És erről szól ez a mai ige, amelyet hallottatok az ószövetségi népnek egy olyan korszakából, amely annak az első két királynak a történetét meséli el, akiknek az ideje alatt Salamon az utolsó nagy uralkodó, aki az egységes országnak volt az uralkodója, tehát a salamoni időket következő király nemzedékről beszél ez az ige, és vezet el bennünket az ekkor már ketté szakadt országrésznek az északi felébe, amelyet a Jeroboám nevű király vezetett, délen pedig Roboám volt, két hasonló név. Ez a Jeroboám arról volt nevezetes, hogy nem őt választották királynak Salamon halála után, hanem Roboámot, őt pedig a népnek egy része, a vezetők egyiptomi száműzetésből hívták vissza, és az északi országrészben királlyá választották. és a számüzetésből hazatért, és az északi országrészt, amely Izrael névre hallgatott, a déli pedig a Júda névre. Tehát ezt az északi országrészt uraló Jeroboám király, így hallottuk az igéből, hogy két új kultuszhelyet, áldozó helyet hozott létre, ugyanis féltékeny lett arra, hogy az Isten népe lejár a jeruzsálemi templomhoz, és azt mondta, hát ha egyszer felindul ennek a népnek a szíve, hogy megmaradjon ebben az egységben, és a templomhoz való kötődés egyszer csak átvált a déli király Roboámhoz való kötődésé, és akkor engem elkergetnek a trónról, ezért hallottuk, két aranyborjút öntetett, és aztán az egyiket Dánban, a másikat pedig Bételben helyezte el, hogy az embereknek ne is kelljen nagyon sokat gyalogolni, hát messze lett volna Jeruzsálem, illetve messze volt, ezért közeli istentiszteleti helyeket hozott létre, két aranyborjút, érdekes módon, és azt mondta, emlékezzél vissza, Izrael, ezek az istenek voltak, akik kiszabadítottak téged Egyiptomból. Miért hozta létre ezt a két áldozóhelyet? Én most az egyikről beszélek, csupán a bételiről. Azért, testvéreim, hogy elszoktassa az Isten népét személyes féltékenységből a jeruzsálemi, a nagy központi kultuszhelyhez való tartozástól. És ez az első pillanatra ártatlannak tűnő felvetés nagyon érdekes kérdéseket vet fel, testvéreim, amelyek érintik nem csak az akkori életet, hanem érintik a mai életünket is. Én hármat szeretnék ma feltenni, illetve ezeket az ige segítségével megválaszolni. Az első az, hogy ami ma divatos, ugye, hogy hát én imádom, vagy tisztelem az Istent a magam módján. És az első kérdés az, hogy lehet-e az embernek a maga módján tisztelni az Istent és imádni? A második kérdés az, hogy az isteni rend szerint, vagy az emberi kedv szerinti hely az igazi kultuszhely. És a harmadik kérdés, amely nekünk feszül, hogy vajon, mikor az ember végigviszi, mert úgy tűnik, hogy hatalmában nála maga olykor Istennel szembeni akaratát, következmények nélkül marad-e az Istennel szembeni lázadó élet, így is mondhatnám, hogy az elkövetett bűnök nyomtalanul tűnnek el emberek, vagy akár közösségeknek az életében, vagy van valami következménye. Ezeknek a kérdéseknek a felvetése, testvéreim, akkor, amikor már lejegyzik a királyok, illetve később a krónikák könyvét, amelyik részben a fogság utáni tapasztalatban már ismerik ennek a következményét, tehát ismertek voltak a nép előtt. Mikor ezt a könyvet megírják, akkor még nem az van, mint a történés pillanatában, hogy 300 évvel előre lát, az a, majd később hallani fogjuk, nem nevezett Isten embere, és azt mondja, hogy ezt a helyet majd jön valaki, aki lerombolja, sőt a hamis papoknak a csontjait megégetik pont ezen az oltáron, amit a király állítatott fel, hanem a történet írásbeli lejegyzésének pillanatában már az ószövetségi választott népnek tapasztalata van arról, hogy mi az igazság tartalma az Isten kijelentésének. Nos, az első kérdés, testvéreim, az a mai élet, hogy mondjam, ilyen divatos elharapózása, mikor az emberek azt mondják, hogy én imádom és tisztelem az Istent a magam módján. Sőt, ennél tovább mennek, a kínálat nagy a piacon, megy mindenki is, ahol a legjobban érzi magát, mindegy, hogy mi annak a háttere és valóság tartalma. Vannak olyan emberek, akik vallási közösségről vallási közösségre vagy akár ha mondjuk egy Budapesten megengedik maguknak, hogy van 52 református gyülekezet, és ha egyikben nem tetszik az igehirdető, akkor elmennek a másikba. Ezek a ilyen válogatunk a vallások és a Isten tiszteletének módozatai között. Szóval gondol az ember egyet, és keres magának egy Istent, és ha nem találja meg ebben a nyugati keresztény kultúrában, akkor egy kicsit elmegy keletebbre, és beöltözik ilyen meg olyan külső ruhákba, pöttyöttetett a homlokára, meg nem mondom, hogy mennyi minden variációja van, úgyis ismeritek testvéreim. Mert az ember keresi magának az Istent a saját kényelme szerint. És ha már semmi sincs, erre is talán láttatok, vagy hallottatok példát, hogy vannak olyanok, akik otthon a saját házukban már ilyen kis házi oltárokat készítetnek különböző keleti becsurgásokkal, és azt mondják, hogy nem kell nekem semmi, hát én hazavittem a templomot, és amikor kedvem van, meg amikor úgy vagyok, én az Istent tisztelem úgy, ahogy én szeretném. Nagyon érdekes találkozásom volt ebben a két hétben, egy nagyon szép találkozás. Kimentem a határba, otthon a szülőfalumban, ahol a juhokat őrizték, és éppen egy olyan pillanatban értem ki a jó pásztorokhoz, amikor nyírták a juhokat, és hát ők ismertek engem, hisz a az én szülőfaluból, illetve a szomszéd faluból voltak, és igényük volt, megálltak a munkában, hogy beszélgessünk. Talán egy jó bő órát beszélgettem azokkal, akiknek az arcát amúgy idegenben nem ismertem volna fel. És az egyikük feltette ugyanezt a kérdést, hogy kell-e templomba járni, amikor én otthon vasárnap délelőtt végigfekszem az ágyon, és összeteszem a kezemet, és csendben vagyok. És ebből egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki, és mondtam, hogy mégis miért kell templomba elmenni. De testvéreim, ismerjük más összefüggésben, hogy én nem járok el a templomba, de otthon imádkozom. De az Isten nem ezért építetett hajlékot az ő dicsőségére. Imár a mi időnkben olyan helyeken, ahol az ő népének szüksége van arra, hogy összejöjjön. Isten az ő hajlékát, a templomot azért engedte megépíteni, hogy a népe közösségben legyen. Kettős közösségben, egymással való közösségben, és az Istennel való közösségben. Talán a sorrendet meg kellene fordítani. Az Istennel való közösségben, hogy aztán az egymással való közösséget is megtapasztaljuk. És ebben a közösségben, testvéreim, semmi máshoz nem hasonlítható módon élhető meg az, hogy az Isten népéhez tartozunk. Mert amikor eljövünk a templomba, miket látunk? Azokat az ismerős arcokat, olykor évtizedek távlatából, azokat az életeket, akiknek látjuk a gyarlóságát. Testvéreim, a templomos közösség az nem a tökéletes embereknek a közössége. Az a gyarló embereknek a közössége, azoké, akik viszont vágynak a tökéletességre. Ez a különbség. És akarják, épp az ige által akarják megszenteltetni az életüket. És akkor, amikor az ember elmegy az Isten közösségébe, akkor látja a másik gyarló embernek az életét. És látja azt, hogy hova jutott az ő élete, és azt is látja, hogy az Isten hogy tudta felemelni. Lenyúlt érte. Vagy láttuk, testvéreim, olyan példákat, amikor az ember a testi gyengeségében is valahogy mégis valami erős hitet hordoz. És akkor az ember, a nyavajgó mai ember ránéz egy másikra, aki hordozza a testnek a fájdalmát, a fizikait, a mozgásnak a nehézségét. És elszégyeli magát, hogy én panaszkodom. Mikor én már ott a másik, a test gyengeségében, és mégis olyan a vágyódás az életében, hogy ő az Istennel akar lenni. Tudjátok, ez a gyönyörűség a másik gyengeségéből nyeri az ember az erőt. És ezt nem lehet otthon a magányos imádságban. Ott az ember magával van elfoglalva. A saját gondjaival, bajaival, nyomorúságával, és legfennebb elsírja egyedül az Istennek a bánatát. De a közösség az más. És megtapasztaljuk azt, hogy ebben a közösségben az, ami a világ számára sokszor nem jelent valami nagy dolgot, az a csendes ige, egyetlen mondat, egyetlen a szívet eltaláló szó, hogyan válik erővé, vagy hogyan válik az életnek, lehet, hogy a következő hétnek, vagy heteknek egy döntésében nagyon fontossá. Életté. Ez a közösség. Az Isten ezért engedte építetni az ő templomait, ezért engedte, és ezért akarja, hogy a népe közösségben éljen. Hogy vágyódjon az ember az Isten igéjének tisztaságában megújulni, megerősödni, a Krisztus arcát felölteni. Vagy ahogy a heidelbergi kátén tanítja az óembert levetkőzni, és az új embert pedig megelevenedni, engedni önmagában. Mert a közösségben látjuk azt, hogy az Isten hogyan tud embereket a lehetetlen létből felemelni. Az Isten hogyan ad megoldásokat embereknek az életében. És akkor az ember azt mondja, ha a másiknak adott az Isten, és látom az ő életén, netán hallom tőle hitelesen, akkor az én életem problémáira is tud megoldást kínálni. És itt jön a második kérdés, hogy a templomnak a lényege, testvéreim, az nem a külseje, hanem a templomnak a lényege azok, akik ott bent vannak, akiknek a szíve rádobban az Isten hívó szavára. Amikor megmozgat valamit, amikor az ember megismer valamit. Otthon voltunk, és két vasárnap két különböző templomba mentünk el, az egyik a szülőfalumban volt, a másik pedig Szobátán mentünk a református templomba, és énekeltek, és olyan jó volt azokat a ma már nem létező, az itteni énekes könyvünkben nem létező, de mégis az én gyerekkoromban megismert ezek az angol szász lelki énekek, amelyek amúgy egy kicsit gicsesek, meg minden van velük, teológiailag nem is pontosak, de mégis az embernek a szívét úgy megsimogatják. Hiszen ráismer arra a valamire, ami az övi. És amit már évek óta nem énekeltem, olyan jó volt énekelni. Ez a szépsége. Tudjátok, amikor az ember bemegy, és valahogy otthon van. És én ismerem, már amennyire ismerem, de remélem, hogy viszonylag jó lesz a gyülekezetet, legalábbis azok, akik valamilyen kötődéssel kötődnek hozzánk. És tudom azt, hogy valóban a Kárpát-medence teljességével, meg többen nyugatról is, meg Észak-Európából is visszatértek, és én nagyon remélem, hogy amikor eljönnek ebbe a templomba, akkor ez a ráismeret, otthon vagyok egy kicsit. Hol lennék ebben a világban otthon, ha nem ott, ahol valami olyan van, ami csak a miénk, de ami úgy a miénk, hogy közben én részese vagyok ezáltal az Isten közösségének. Mert hétközben valahol darál az élet egy családi házban, egy tömbháznak a két szobájában, vagy három szobájában, és a munkahelyen, és a kínlódásban. De ezt a magányosságra hajló és nagyon sokszor magányosságra ítélt világot valami megváltoztatja, amikor az ember belép a templomba. És ez a templomnak a lényege. Mert egy templom lehet esztétikailag gyönyörű, építészetileg megragadó. De ha üres és nincs lélek benne, mit ér, ha királyok építették? Mit ér, ha arannyal vonták be? Ha végigmegy az ember a falvainkon, legjellemzőbbet az ormánságot említem. Már az sincs, aki kinyissa azokat a gyönyörű festett kazettás ormánsági templomokat. Vagy a dél-erdélyi református templomokat. Már csak a szél lengeti. És hiába szépek, esztétikailag, gyönyörűségesek. Csak valami más. Más kell, más hiányzik. Templom szépsége az nem a külső. Az csak egy rész. Természetesen, mikor ott vagyunk, fontos, hogy szép legyen. Otthon érezzük magunkat, és egy ilyen szép templomban, mint a miénk, jobban is érezzük magunkat. Hiszen nem a múltnak a porát poroljuk magunkról, hanem érezzük, hogy itt az élet, itt a lélek, és valóban fúj közöttünk az Isten szent lelke. Testvéreim, a hit az mindig épít falakat. De a falak nem építenek hitet. Az Isten szent lelke épít. S ha van hit, akkor megújulnak falaink és felépülnek. A bételi oltárral egyetlen probléma volt, amelyet aztán eljön az Isten embere és szóvá tesz. Királyi pénzen, királyi igények szerint, királyi dicsőségre épült. S a külső formalitások ellenére aláásták annak a népnek az egységét és az együvé tartozásnak a tudatát, amely addig meg volt győződve arról, és így is gyakorolta az ő életét, a vallásos életét, a hit életét, hogy a hétköznapokból fel kell menni nekünk a jeruzsálemi templomba, hogy együtt legyünk azokkal, akik 12 törzsben és egy nagy országba, később pedig két országba szétszóródtak, de az a templom az a közösségnek volt a jele. És addig, ameddig a templom egy volt, a határ sem választotta el őket. És Jeroboámnak az volt a bűne, hogy mikor megépíti ezt a két északi áldozó helyet, attól kezdve ez a fizikai határ, lelki határ is lett a két nép között. Ugyanazt a nyelvet beszélték, ugyanazt az Istent ismerték és hitték, és mégis ez a határ valahol leszállt a tudatban. És Jeroboám nem mérte fel, hogy ez egy első lépés ahhoz az önfeladáshoz, amely aztán néhány száz évvel később eljön és ítéletként beteljesedik a népen, ahogy már említettem az ige hirdetés kezdetén, mikor leírják a krónikát, illetve a királyok könyvét, viszont a krónikaíróknak, illetve annak a nemzedéknek már tapasztalata van, hiszen ők már megjárták akkor a babiloni fogságot. Hogy mit jelent, hogy valahol elromlik valami az Isten kapcsolatban, és ennek lehet, hogy nem abban a nemzedékben, egy, két, három, vagy ki tudja hány nemzedékkel később következménye lesz az életben. Az önfeladás első jelei valamikor beletorkolnak aztán a tragédiába. És itt jön a harmadik kérdés. Viszont az a kései nemzedék, a krónikaíró és a történelmet lejegyző nemzedék már tudja azt, hogy ez az Isten ítélete volt. Mert az Isten beszédét elhagyni, és az Istennel szembe szegülni büntetlenül nem lehet. És nem azért, mert az Isten jön és megbüntet abban vagy a következő nemzedékben, hanem azért, mert Isten nélkül védtelenné válik a nép. Isten óvó szeretete nélkül a környező nagy népek kiszolgáltatottjává válik. És ez az igazi tragédia. Nem arról van szó, hogy elveszítjük az Istent, meg elveszítjük a hitet. Azt mondhatnánk, ez a mi dolgunk. Valamikor ezen a szószéken prédikáló Dögrösi Lajos mondta, egy kicsit cinikus mondat, de van igazság, Istennek mindig lesz népe, lehet, hogy nem magyar és nem református. Istennek mindig lesz népe, testvérei. De a mi feladatunk mégiscsak az lenne, hogy az ige megszólaljon reménységgel közöttünk, gyermekeink, unokáink, dédunokáink, és visszanézve a történelemre mondhatnánk, hogy újabb ezer esztendő múlva közöttünk. És akkor megjelenik az Isten ember, ez az utolsó mozzanat, amire még kitérek, testvéreim, megjelenik ez a névtelen ember. És nem a király ellen prédikál, hanem ha figyeltünk, oltár-oltár. A szent hely, vagy az annak kinevezett hely ellen mondja ki az ítéletet. Mert nem az emberi döntésekkel, hanem a rossz helyen elhelyezett szentségekkel van problémája az Istennek. És eljön ez a névtelen próféta, és nem a neve a fontos, hanem az, hogy az ő jelenlétével Isten megbizonyítja azt, hogy mindig ott van, és az ige által formál. És a király ugye el akarja fogadni, és mikor kinyújtja a kezét, megbénul. Nem tudja visszahúzni. Akkor megretten, és azt mondja, hogy imádkozz az Istenedhez, hogy vegye el rólam ezt a rontást. És akkor kimond a próféta egy nagy ítéletet, és ugyanakkor meg a kegyelmet is elhozza a királynak. De nem vállal közösséget vele. Nagyon szép, ugye azt mondja, mikor a király visszanyeri a mozgását, hogy gyere be, jutalmazzalak meg téged, ülj az asztalomhoz, egyél és igyál. És azt mondja, hogy nem. És tudjátok, mi van mögötte? Azt, hogy a próféta nagyon jól ismerte, hogy ebben a keleti kultuszban, az Isten tiszteletet követő étkezésekben, abban a rituáléban benne van a pogány isteneknek való áldozás. És azt mondta, hogy én nem legitimálom azt a királyt, aki az Isten ellenében volt azzal, hogy leüllök az ő asztalához. Testvéreim, Isten nem lehet megcsúfolni. Alkalmas időben mindig elküldi az övéit, hogy figyelmeztessen, és meghívjon a megtérésre, a vele való közösségre. Ezért ment ez a névtelen próféta, és ezért szól közöttünk ma a megtérésre hívó szó az ige által a Szentlélek jelenlétében. Hív az igaz Isten tiszteletre, a közösségre. A közösségre Istennel, és a közösségre egymással. Hát így nézzetek a templomra, és így nézzetek az Isten népének közösségére. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szól közöttünk, sokszor névtelenül is a prófétai szó, és a te igazságodat nyilvánvalóvá teszi, ahogy szólott egykorod Bételben, a megromlottság ellen, és hívott arra a közösségre, amely az Isten népének egységét, az összetartozás közösségét, a hozzád való tartozás és az egymással való közösségvállalás gyönyörűségét hirdette. Köszönjük neked, hogy így vagyunk, s így lehetünk együtt, te veled, a mi templomunkban. Így áld meg mindenkit, aki itt volt, hogy így nézzen a hajlékunkra. Hogy ez a hajlék attól szép, akiknek a szíve, az élete, az áldozata, a régiek, a mostaniak, mind-mind benne vannak. Mert így épül egyé a te néped. És így tudunk befogadni, hívni, és magunkhoz ölelni azokat, akik keresik a veled való közösséget. Áldott légy minden alkalommal a szóért, az igéért, amit nekünk mondasz, és áldott légy azért, hogy fiad Jézus Krisztus által ezeket igazzá teszed. Add, hogy a mai ige is hújjon a szívekbe, és teremjen ott kegyelmet szerint dicsőségedre 30, 60 vagy 100 annyit. Amen.